Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Sándor Ildikó, néprajzkutató, Hagyományok Háza munkatársa, kezét csokolom, a beszélgetést felvételről hallják. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
A pünkösdi ünnepről szeretnénk kérdezni, de nem mindjárt bele a közepébe, mert azt a korábbi beszélgetéseinkben már egész jól megtanultam, hogy az ünnepek azok nem úgy jönnek, hogy csak a vakvilágba úgy beleesnek, hanem mindig van előzményük, meg felvezető részük, meg közepük, meg levezető részük. Úgyhogy a pünkösd előtt mi van, amiből ez jön? Ha jön valahonnan.
Természetesen jön. A pünkösd előzménye az a húsvét, hiszen mind a kettő mozgó ünnep, a naptárban nincs rögzített dátumuk, hanem a pünkösdöt a húsvéthoz képest számoljuk ki, és egyébként is előzménye tartalmi szempontból is.
És vannak ugye ilyen táblázatok, amik 2100-as évekig egészen beírják, hogy nagyjából melyik ünnepünk mikor van. Tehát így ki lehet számítani.
Így van, igen. Ugye az ünnep nevében is benne van pünkösd, pentekosztész, 50 nap, vagyis húsvét után 50 nappal kerül sor erre az ünnepre, és a három nagy egyházi ünnep sorában az esztendő menetében ő az utolsó, karácsony, húsvét, pünkösd. Bálint Sándor írt is erről egy nagyon szép, nagy összefoglaló munkát. A karácsony Jézus születésének, húsvét kereszthalálának és feltámadásának az ünnepe, akkor pünkösd pedig egyházi vonatkozásokban arról szól, hogy Jézus mennybe menetele után az ő tanítványaira leszállt a Szentlélek, ők nyelveken szólottak, és ezt a körülöttük lévő emberek, kiki a saját anyanyelvén megértette, megtértek, hogy tulajdonképpen részint a Szentlélek eljövetelének, másrészt az egyház születésnapjának az ünnepe, a keresztény vonatkozások szerint.
És a nem keresztény vonatkozások szerint, mert a kereszténység előtt is volt élet a Földön, nyilván ünnepek is voltak.
És a pünkösd, mint legjellemzőbben május hónapra eső ünnep, részint az ókori római kultúrában, részint más itt élő pogány népek életében is egyfajta tavaszi ünnep volt, mint ahogy a húsvét is tavaszi ünnep. A húsvét az a vegetáció ébredésének az alkalma, a pünkösd pedig már a pünkösd a virágba borult természeté, és annak az ünnepe, hogy már a korai gyümölcsök is megjelennek, hogy a régi rómaiak florália ünnepet tartottak májusban.
Ez azért volt ünnep, mert örvendezünk, hogy él a természet? És minden évben megölünk annak, hogy mi csak ebben az évben is felé lett a természet?
Ez önmagában is örvendetes, én nem győzök betelni avval, ahogyan a madarak énekelnek májusban, sem előtte, sem utána nem úgy dalolnak, mert ugye ilyenkor szerelmesek, udvarolnak, párt keresnek, és aztán amikor már fészket raknak, és kiköltik a fiókáikat, akkor hát a gondok elfoglalják őket, úgyhogy messze nem olyan dallamos az ő szavuk, és tele van illatokkal is a levegő, ilyenkor nagyon fűszeres, úgyhogy tényleg mindenki, ha egy kicsit nyitott szemmel, füllel és orral jár a világban, akkor megtapasztalhatja azt a szépséget, amin lehet örvendezni. Azok a népek pedig, vagy azok a kultúrák, amelyek mezőgazdaságból, állattartásból éltek, azok különösen is odafigyeltek a természet minden rezdülésére.
És volt egy idő, amikor minden kultúra mezőgazdaságból és állattartásból élt, ugye?
Mert hát akik a gyűjtögetés, vadászat, halászat korát elhagyták, azok igen, és hát számukra tényleg nagyon fontos közvetlenül a napi megélhetéssel, hogy mi történik körülöttük, van elég eső, ne legyen túl sok, süssön a nap, hogy aztán jól fejlődjenek a növények.
Ebből a szempontból akkor valamiféle varázsló tartalma is szokott lenni a pünkösnek?
Igen, nagyon gazdag ilyesmikben, és pont ezek a természetre vonatkozó varázsló elemek azok, amelyek mutatják számunkra a kereszténység előtti vonásokat is a pünkösdi ünnepkörben.
És ezekből maradt valami már a kereszténység utáni időkben egy olyan országban, hát aminek a gyökerei azért jelentős részben keresztények, vagy ezeket a kereszténység igyekszik tompítani?
A kereszténység részint a maga képére formálja, részint tompította ezeket, mert ezek nagyon erős elemek voltak a pogány hitvilágban, mágikus gyakorlatban. Ha már azt mondanám, hogy talán csak nyomokban maradt meg, a pünkösd alakult át a három nagy ünnep közül a leginkább a modern kor embere számára, de mondjuk egy 50-100 évvel ezelőttig nagyon erőteljesek voltak ezek a hatások is.
Azt lehet-e rangsorolni, hogy a három nagy keresztény ünnep közül melyik a legnagyobb karácsony, húsvét, pünkösd? Egy első ránézésre nekem a karácsony a legnagyobb, talán abból a szempontból, hogy azt ünnepeljük a legtöbben, nem biztos, hogy az eredeti tartalommal. A húsvét az, minthogyha, már bocsánat, de mintha följövőben volna, de a pünkösd, minthogyha maradna ott, ahol van a harmadik helyen. Nem?
Legalábbis ma mindenképpen a harmadik helyen van az én benyomásom szerint is, pedig ez éppen fordított sorrendben volt. Nem csak a legrégebbi a három ünnep sorában keletkezését, eredetét tekintve a pünköst, hiszen ezt már az ókeresztény egyház is ünnepelte. A karácsonyt és a húsvétot sokkal később hozták meg zsinati határozatként, és vált rendszeres egyházi ünnepé. De közben olyan teológiai és mentalitástörténeti változások is bekövetkeztek, amelynek köszönhetően tulajdonképpen a pünkösd és a karácsony az intenzitását, az emberek szemében való fontosságát tekintve helyet cserélt egymással.
De ez mivel magyarázható? Az egyház szervezi így, vagy nem volt jó a pünkösdnek a marketingje, ha szabad ilyen mai kifejezést használni, vagy nem éltük át eléggé jól?
Nagyon összetett kérdésről van szó. A karácsonyt azzal a tartalommal, amit ma a legtöbb ember mond, hogy mit ünneplünk? Hát a szeretet ünnepe. Óvisokat, kisiskolásokat, ha kérdezek, egy-egy foglalkozáson tömegével ezt válaszolják.
Könnyű megjegyezni. Jó szlogen.
És csak másodikként jön be, hogy Jézus születésének az ünnepe. A szlogen része is föltétlenül ott van, de azt gondolom, hogy ezzel bárki azonosulni tud, míg a keresztény egyházi tartalmak nem mindenki számára jelentenek személyes kötődést. Tehát ott mindenki tudja ünnepelni a karácsonyt, mint a család, a szeretet és az ajándékozás ünnepét.
Újabban.
A pünkösd egyházi tartalmai már a nagyon háttérbe szorultak. Ennek oka az is, hogy a Szentlélek teológiai magyarázata rendkívül bonyolult, nagyon kevesen értik meg, érik föl ésszel, hogy miről is van itt szó. Azok a szimbólumok, amelyeken keresztül ezek kifejeződtek, ma már mást is jelentenek, például a piros szín, és emiatt szorult háttérbe, viszont ezt a késői, tavaszi, szabadtéri, majálisos jellegű vonatkozását a fesztiválkultúra tovább tudta vinni.
A modern fesztiválkultúra, amit most kezdünk az utóbbi 10-20 évben jól megélni?
Igen, és a pünkösd nagyon sikeres ilyen tekintetben, tehát pünkösdi sokadalmat, táncmulatságot, kézműves vásárt számtalan helyen tartanak az országban, és nagy ezeknek a látogatottsága, hiszen ilyenkor az emberek, a családok szívesen mennek már ki a szabadba, az idő többnyire meg is engedi, hívogatja is az embereket, és örömmel töltik el ilyenfajta közösségi programokon az idejüket.
De az vajon jót tesz az ünnepnek? Az ünnep eredeti tartalmának, hogy a fesztivál kultúra karolja föl, és annak a hullámán sokan megyünk? Gondolunk pünköstkor a pünköst eredeti tartalmára? Van erre valami kutatás, nézet, tapasztalat?
Az ünnepek attól tudnak élni, már amelyikek tovább élnek, hogy a kor igényeit, elvárásait, amelyek egy része tudatosan irányított szervezet, más része pedig spontán, néha azt is mondhatnám, hogy alulról jövő kezdeményezés, ha ezt ki tudják szolgálni. Hát bizonyos vonások fölött el tud járni az idő, és ha akár a fesztivál szervezők megérzik, hogy mi az idő szava, mire van igény, akkor azért tud például a pünköst ilyen fesztivál jellegű lenni. Ez lehet rossz is, ha igénytelen, gagyi dolgokkal töltik meg.
Pünkösdi bográcsozás, ilyet is olvastam például, és nem nagyon jött össze nekem, hogy a bográcsozásnak annak a pünkösthöz vajon mi köze van azon túl, hogy jó bográcsozni, de mindig jó.
Az égvilágon semmi köze nincs a bográcsnak a pünkösthöz, de lehet, hogy 50-100 év múlva, ha ez gyökeret ver, akkor a pünkösdi bográcsolás is egyfajta hagyományá válik.
De ez a néprajz szerint ez baj, hogy a hagyomány így alakul ki, az eredeti tartalomtól teljesen elrugaszkodva, vagy a néprajz úgy van vele, hogy hát amit az emberek akarnak, az a nép végül is, és azt akkor tudni kell, és az a néprajz.
Néprajzkutatóként igyekszem elfogulatlanul csak regisztrálni, megérteni a változásokat és a jelenségeket, de a másik oldalammal, mint a közművelődéssel és a hagyomány mai megélhetővé tételével foglalkozó szakember, van véleményem erről. Én önmagában nem mondanám, hogy jó vagy rossz fesztiválhoz kötni a pünkösdöt. Én azt mondom, hogy érdemes jól hozzá kötni, és igényes, tartalmas, színvonalas dolgokat csinálni, a szervezőknek búvárkodni a pünkösdi hagyományokban, és azok közül minél többet adaptálni a mai korra.
Vannak most jól felhasználható pünkösdi hagyományaink, amelyek kellően modernek, vonzóak, és elég egyszerűek ahhoz, hogy a kezdők is bele tudjanak tanulni.
Én azt gondolom, hogy a pünkösdi királyválasztás, ami egy versengés a fiatal férfiak között, az egy olyan elem, amelyik nagyon jól tovább vihető a mai korban. Erőt próbálni, virtuskodni, gyorsaságát, ügyességét megmérni. Azt gondolom, hogy minden fiatal, erős férfi ember számára vonzó dolog, és ez olyasmi, ahol látjuk, hogy mik voltak a hagyományos minták. Ezeket ma is lehet alkalmazni, és jól megélhetővé tenni a mai résztvevők számára. És akkor nem egy színpadi bemutatóról van szó, hanem tényleg olyasmiről, amiben mindenki aktívan, cselekvően részt vesz.
Kell hozzá egy közösség, nyilván, mert ha úgy képzelem a pünkösdi királyválasztáshoz, azért az kell, hogy a király, akit megválasztunk, azt valahonnan ismerjük, és az utána a mi közösségünkben legyen valaki. Úgyhogy én úgy képzelem, hogy pünkösdi királyt nem lehet úgy választani, hogy az ország minden részéről oda megyünk, és hip-hop választunk egy pünkösdi királyt. Tehát hogy alakul ki a pünkösdi királyválasztás? Milyen érzülettel választunk pünkösdi királyt?
Ugye, hagyományosan abból lett pünkösdi király, aki a legerősebb, leggyorsabb volt, akár egy lovas versenyen, akár egy versenyfutásban, és aztán ő tényleg a saját közösségében egy éven keresztül viselte ezt a címet, és a vele járó kiváltságokat is. Ha lokális közösségek szerveznének ilyet, egy-egy falu, kisváros, vagy néhány összetartozó település, akkor tud érvényesülni ma is az, hogy ismerik egymást, és akár utána ez jár mindenféle bónuszokkal, hogy valaki megmutatta az erejét. Mi próbálkoztunk több helyen avval, hogy pünkösdi király választó mulatságot, játékot szerveztünk gyerekközösségeknek. Jó játék volt a számukra, és nagyon élvezetes, nagyon aktívan vettek részt benne. Közben persze nagyon sokat tanultak a népszokásokról, hagyományokról is.
Pünkösdi király onnantól kezdve egy éven keresztül tényleg pünkösdi király volt, mert én nem lennék a pünkösdi királyválasztás részesen, hogyha az egész csak arra az egy napra szólna. Hát én egy éven keresztül akarok pünkösdi király lenni. Ezt tudjuk tartani? Ez azért nem olyan szokás, ami egy nap alatt lemegy. Te tartották?
Valaha tartották, természetesen, tehát olyan jogosítványokat jelentett ez a közösségben, minden táncmulatságba, lakodalomba, ami a faluban volt, ő automatikusan, külön meghívás nélkül résztvevő lehetett.
Ne tagadjuk el, hogy kocsmázni is kocsmázhatott.
Igen, a másik nagyon fontos dolog, egy éven át ingyen ihatott a falu kocsmájában. Az ő legény férfi társai a Dunántúl egyes falvaiban kötelesek voltak az ő jószágait is őrizni mindenfajta viszontszolgáltatás nélkül.
Erre mondják azt ma, hogy ez királyság.
Így van. Így van.
Ez nagyon jó érzés lehetett.
Cserébe feladatai is voltak. Talán az a legszerencsésebb kifejezés, hogy egyfajta legénybíróként működött. Tehát ahol a fiatal férfiak a közösség egészében mind csoport jelentek meg, az ő dolga volt rendet tartani közöttük. Ez egyáltalán nem könnyű feladat, hogyha hát egy 15-6-7 éves megzabolázhatatlan fiatal fickóra, vagy az ő csoportjukra gondolunk, de éppen attól lehetett ő ez a személy, mert ő már az erejével, a gyorsaságával bizonyította, hogy a hierarchiában elől van a helye, és egy tekintélyelvű társadalomban, mint amilyen a paraszti kultúra is volt, ez automatikusan működni tudott.
Ez azt jelenti, hogy akkor a pünkösdi királyválasztás procedúrája az egyáltalán nem bohóckodás volt, hanem akkor ez egy komoly erőpróba volt?
Így van, igen.
Milyen? Mit kellett csinálni?
Lehetett versenyfutással, lovaglással vagy szamaragolással a gyorsaságát bizonyítani. tudunk arra is példát, hogy egy hatalmas nagy kocsikereket egy magas póznára felkötöttek, és aki föl tudott rá jutni valamilyen módon, és az ott lévő borospalackot vagy kalácsot megszerezte, ugye ehhez nem csak az ügyesség és az erő, hanem a bátorság is szükséges volt, őszintén bizonyított.
És hogyha bizonyított, akkor ez az egy év az ő teljes tekintélyelvű uralma alatt zajlott le, vagy azért nem vették ezt annyira komolyan?
Ezt nagyon komolyan.
Nagyon komolyan vették?
Igen. Igen.
Konkrét vitás ügyekben házhoz hívták, és neki kellett eldönteni ilyen? Óriási felelősség egy 16-17 éves gyereknek. A legények vitáit is eldönteni.
Házhoz hívás nem volt, ezért mondtam, hogyha a fiúk, legények, mint közösség jelentek meg a falu bármilyen eseményén, legyen ez egy templomi szertartás, legyen ez bármilyen más szokás alkalom, amikor fiúk, férfiak egy tömbben közösen vannak, és nem a családjukkal, családtagként, akkor az ő dolga volt a rend fönntartása közöttük.
Pál utcai fiúkban az egy lett, tehát körülbelül így vették komolyan a dolgot?
Igen, ez hasonlít hozzá.
Hol volt ebben a lányoknak szerepe, azon kívül, hogy nyilvánvalóan nem ártott csodálniuk a pünkösdi királyt?
A nemek szerepe elkülönül a pünkösdi szokásokban. Erre is látunk más példákat is az esztendő során. Tehát míg a fiúk, férfiak azok királyt választanak maguk közül, a lányok pünkösdölés vagy pünkösdi királyné járás keretében házról házra jártak, énekeltek, és ennek a szokásnak a befejezéseként a legkisebb lányt jó magasra fölemelték a társai, és azt kiáltották, hogy ekkora legyen a kentek kendere. Már beszéltünk az előbb arról, hogy a termés, a természet, a földműves kultúra is hangsúlyos a pünkösdi szokások körében. Na, itt egy agrárrítussal állunk szemben. A kender termés azért volt fontos, mert az összes vászonnemű fonalból fonva szőve készült el, és ez jellemzően asszonyi munka, női feladat volt, és hogy az alapanyag meglegyen, ugye azt varázsoltak jó magasra növő szálas.
A stafirung is általában ilyen vászonneműből származott, úgyhogy nem ártott, hogyha abból azért egy jelentős mennyiség van.
Pontosan.
A háznál, és annak ráadásul az értéke is óriási volt, mert hogy ma úgy mondanánk, hogy a hozzáadott értéke nagy volt, mert az kézzel készítették, tehát nem az alapanyagára adta ki a teljes árát. Jó, de nem volt a nemek közötti érintkezés pünköstkor? Nem tudom elképzelni, hogy a pünkösdi királyválasztásba résztvevő fiúk másért csinálták volna az egészet, mint hogy a lányok szemében is egy kicsit jobb pozíciót foglaljanak el.
De ez pedig de bizony így van, ez egy harmadik vonatkozása a pünkösnek, hiszen egy udvarló szerelmi szokásokban is igen gazdag időszak a májusi hónap. A történet itt úgy kezdődik el, hogy a legtöbb helyen május 1-én a fiúk a kiszemelt lány kerítésénél udvarán májusfát állítottak föl, és ezzel jelezték a közeledési szándékukat.
Bocsánat, ez ugyanaz a májusfa, mint amit a fölkész épületek gerendázatában még a cserepezés előtt beállít, mert azt is májusfának szoktuk hívni.
Azt is májusfának hívjuk. Bizonyos szempontból van a kettő között hasonlóság vagy rokonság, de lényegében két különböző dologról van szó, hiszen azt nem csak májusban lehet rakni, hanem amikor a ház a legmagasabb pontján elkészül, akkor tűzik ki azt a zöld ágat. Ezt a májusfát viszont május 1-én éjszaka, és a lányos házaknak a kerítésére, kapujára teszik, és ez egy kérdés, hogy én szívesen közelednék hozzád, mit szólsz te ehhez, mondja a fiú a májusfa állítással.
Honnan tudja a lány, hogy melyik fiú állította, csak nem leselkedik?
Hát különösen, amikor egy lány több ilyen májusfát is kaphat. Egy alkalommal, amikor a Sóvidéken keresztül utaztam, ahol a legtöbbet láttam, megszámoltam, 14 darab májusfa volt fölállítva az egyik lányos
háznál. A legszebb lány lehetett, alig, ha nem.
Így van. És hát ő a több jelölt közül majd csak egynek fog igent mondani, mert ha nem ezt tenni, abból nagy skandalum lenne. A viszonzás is tárgyakkal történik meg, például a monogramjával is kidíszített, hímzett vászon zsebkendőt ad, amit aztán ez a fiú jól látható helyen, például a gatya korcába tűzve és kifele hajtva fog viselni, és innentől kezdve ők összetartozónak számítanak, és joga van az udvarlós napokon, a lányos napokon meglátogatni ezt a lányt a fiúnak, együtt mennek a táncmulatságokba, és hát elkezdődik az udvarlás.
Udvarlós napokon nem minden nap udvarlós, ma minden nap udvarlós, az ember akkor udvarul, amikor hozzáfér. Régen nem így volt?
Nem, bizony, ez szabályozva volt. Amit én ismerek, a csütörtöki és a szombati nap volt, amikor el lehetett menni. Akkor a háziak is készültek, számítottak rá, várták.
A szombatot még értem, másnap, bár az sem igaz, másnap is dolgozni kell. Ha munkaidőben, akkor mindig dolgozni kell. A csütörtök az hogy?
Ezt nem tudom, hogy miért pont ezek a napok lettek, vagy különösen, hogy miért a hétköznapok közül a csütörtök. Minden esetre ezek lettek azok a napok, amikor a fiúk elmehettek a lányokat meglátogatni, ők pedig készültek, akár úgy is, hogy sütöttek valami vendégváró jó falatot ehhez.
Még egy kérdésem volna a májusváról. Minden májusfa ugyanolyan formára épül, vagy a májusfák is egyediek voltak, mint a lányok zsebkendői?
Tulajdonképpen azért apró különbségek voltak. Minden legény már előre nézelődött az erdőben, igyekezett egy szép, száz, sudár, magas fát kiválasztani.
Azért nem ilyen jelképes májusfák voltak,
nem
hanem
egy kis
ágatfa,
így van. És az pedig hát vidéke válogatja, hogy milyen fa áll rendelkezésre, fenyőt, nyírt, nyárfát, egy szép szálas fiatal, nem is tudom mi, hajtás, nem ennél azért magasabb, választanak ki, és ezt föl is díszítik szalagokkal, vagy újabban kreppapírvirágokat is tesznek rá.
Piros, említette, hogy piros, és tényleg most beugrik, hogy piros pünkösd napja. Mitől piros a pünkösd?
Piros szín elsősorban a liturgikus színekkel kapcsolódik össze, hiszen a Szentlélekhez tartozik a piros szín, és hogyha a katolikus, illetve az evangélikus egyház színhasználatát megnézzük, ezen az alkalmon valami pirosnak kell lenni az oltárterítőn, a szószéken, és azokon a vidékeken, ahol a templomban látták a liturgikus színeket, ott nagyon gyakran a viseletben is megjelent. Például a galga mentén kortól függetlenül minden nő valami piros színűt viselt ezen az ünnepi alkalmon, és hát gondoljunk még mellé a pünkösdi rózsára, az is piros színű.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza munkatársa, az Inforádió Arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.